Varga László atya elmélkedik a szemlélődő imádságról.
Legszívesebben most meg se szólalnék Isten jelenlétében. Az elmélkedő, a szemlélődő, a kontemplatív imát kellene definiálnom. Jobb volna, hogyha inkább becsuknám a szemem, és hallgatnék, és most ezt teszem, itt vagyok Isten jelenlétében. Itt van az Úr. Körül ölel szeretetével. Bárcsak minél több időt tudnánk az ő közelségében élni, és bárcsak az egész életünket tudnánk ilyen lelkülettel megélni, és így tölteni. Mivel a televízió megkívánja, mégis beszélnem kell erről, és szeretném elmondani nektek, hogy 1950 előtt Keszthelyen a Kármelben élt a szent életű Marcell atya, akinek boldoggá avatása most folyamatban van. Marcell atya tanította az akkori kármelita kispapokat, akik között Takács Nándor püspök atya is ott volt, mint fiatal fiú, szerzetes jelölt, aki aztán az örök fogadalomkor a Justin nevet kapta a renden belül. Takács püspök atya mesélte el egyszer nekem, hogy ez a szent életű ember egy alkalommal arra hívta fel a figyelmüket, egy T betűt rajzolt, és azt mondta, hogy kedves testvéreim, minden nap minél többet tudatosan Isten jelenlétében. És akkor Takács püspök úr, aki akkor még kispap volt, vett egy cédulát, egy felkiáltó jelet rajzolt rá, és ezt a T betűt, és egy rajszöggel oda rajszögezte a cellájának, a kis szobájának az ajtajára belülről. És innentől kezdve, amikor ő kilépett a szobájából, akkor mindig a szeme előtt megjelent ez a T betű és ez a felkiáltó jel, hogy tudatosan Isten jelenlétében. Tehát amikor én kilépek a testvérek közé, kilépek a kis milliómból, kilépek a saját kis zárt világomból, ne egyedül lépjek ki onnan, hanem tudatosan Isten jelenlétében legyek, és ezt most én is igyekszem átélni, átérezni, miközben hozzátok beszélek, hogy a testvérek, akikkel találkozok, azok megérezzenek rajtam valamit, hogy én nem egyedül vagyok, hogy én másképpen viszonyulok hozzájuk, másképpen bánok velük, másképpen szólok hozzájuk. És ez a másképpen, ennek a titka az, hogy tudatosan Isten jelenlétében vagyok. Az imádság nem más, mint maga a kapcsolat. A kommunikáció szó is kevés erre. Persze, a gyereknek elmagyarázzuk azt, hogy beszélgetünk a jó Istennel, amikor imádkozunk. És ezért a kicsiknek szövegimákat megtanítunk, és versbe szedve nevelgetjük, alakítgatjuk a lelküket, hogy a jó Istennel való kapcsolatra rátaláljanak. Azonban a gyerek se azt jegyzi meg elsősorban, hogy mit tanítunk neki. Vagyis nem az imádság szövegének az úgynevezett materiális, irodalmi részét, persze azt is megtanulja, hanem hogy milyen légkörben tanítottuk neki. Tehát mikor a gyerekeket imádkozni tanítjuk, akkor az a fontos, hogy a gyerekek megérezzék azt, hogy valaki itt láthatatlanul jelen van, akivel édesanyám kapcsolatban van. A gyereknek nem probléma az, hogy nem látja. Ő azt érzi, tudja, hogy valaki ott jelen van. Később aztán az elmélkedő ima gazdagítja a lelki életünket, amikor egy-egy szentírási részt elolvasunk, vagy pedig másféle vallási tartalmú szöveget, vagy Istenről szóló könyvidézetet, és ezen elgondolkodunk intellektuálisan, tudatosan, csemegézgetünk a gondolatok között, és keresjük az összefüggéseket, azonban akkor válik ez is imádsággá, elmélkedő imádsággá, hogyha az a T betű ott van, hogy tudatosan Isten jelenlétében teszem mindezt. De a legmélyebb régió az mégiscsak az úgynevezett kontempláció, amiről lassan-lassan elfeledkezünk. Ezt a kifejezést is már kevesen ismerik. Rossz fordításban úgy mondhatnánk, hogy ez a szemlélődő imádság. Magyarul csak úgy bámészkodunk, mint ahogy a természet csodáin elámul az ember, és a virágok szépségén vagy a természet gazdagságán szemlélődünk, és élvezzük annak a tökéletességét, jóságát, szépségét, és csak élvezzük, hogy mi ebben a millióben vagyunk. Amikor ez személyessé válik, és amikor már nincs szükség a szavakra, hanem tudatosan a Jóisten jelenlétét, szeretetét átéljük, átérezzük, megéljük. És már elfogynak a szavaink is, sőt, úgy érezzük, hogy nincs szükség szavakra. Ez az elmélyülés, ez a kontempláció. Uram, itt vagy. De már ez is sok, mert ez is verbális beszéd. Ezt se kell mondani. Nem kell mondani semmit. Amikor nagyon fáradtak vagyunk, és este már nincs akarat erőnk ahhoz, hogy egy rózsafüzért elimádkozzunk, vagy pedig szövegimát végezzünk, akkor feküdjünk le, és úgy aludjunk el, minthogyha napoznánk. És ne szóljunk semmit, és ne fárasszuk magunkat különféle megfogalmazásokkal, amit közölni szeretnénk Istennel. Ő úgyis mindent tud, jobban, mint mi. Ő sokkal jobban átérez mindent, mint amennyire mi bármit át tudnánk érezni. Talán valóban a legjobb hasonlat a napozása, hogy kifekszik az ember és élvezi a napnak a sugarait, ugyanúgy élvezzük a Jóisten jelenlétét, és megpihenünk, és megnyugszunk az ő szeretetének a boldog ölelésében. Sokszor szoktam így pihenni, és így elaludni. A szavak, szokták mondani, most is jobb lenne, hogyha nem beszélnék, a szavak nagyon gyengén tudják kifejezni a valóságot, sőt, a szavak sokszor elrontják azt, amit érzünk, gondolunk, vagy megélünk. Emberi kapcsolatainkban is így van ez, hogy ha egy idegennel találkozunk, vagy akivel nem vagyunk még annyira közeli kapcsolatban, akkor legalábbis az európai kultúra szerint igyekszünk őt szóval tartani. hogy ne legyen kínos csend. Azonban a jó barátok között, vagy akik szerelmesek és a házasságra készülnek, már nincs kínos csend. Eljutnak arra a pontra, és eljutnak a kapcsolatuk minőségének arra a szintjére, amikor már nem kell beszélni. Amikor jó együtt lenni, szavak nélkül jobb együtt lenni, mint egymást szóval tartani. És nem kínos a csend. Hasznos és boldog a csend, az együttlét, a közelség, a jelenlét, a kapcsolat. A szavak nélküliség, múltkori katekézisünkben volt szó az egyházi zenéről, benne van a régi gregorián zenék alleluja jubilusaiban, amikor egy alleluja ujjongást, a végén az alleluja, ami Isten nevét jelenti, a jah kifejezés alatt egy hosszú-hosszú dallamfűzér, beszéd nélkül, szavak nélkül, egyetlen egy szótagon szárnyal a végtelenbe. Alleluja, ha el nem fogyott volna a levegőm, még az utolsó hang is belefért volna. Azonban nincs utolsó hang. A végtelenségbe megy szavak nélkül ennek a jelenlétnek az élvezete. A korai többszólamúság korszakában, ugye 11.-12. századról beszélek, Leoninus és Perotinus mesterek, szerzetesek voltak a párizsi Notre-Dame kórusiskolájának a vezetői, fennmaradt az a csodálatos gyűjtemény, amiben az egész úgynevezett proprium missét, tehát az egész egyházi évnek a mise énekeit, kezdőéneket, felajánlás és áldozás éneket megkomponálták. Mégpedig az időmértékes verselés ritmusára, tatam, 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 tatatatatam, tatam, tatam, a jambikus lüktetés. Egy-egy szótag pedig gregorián dallamon van, hogy 10-15 percig is szól. Aztán váltanak megint egy szótagot, megint egy 5-10 perc múlva, és tatam, tatam, alleluja. És ennek az extázisa visszaidézi bennem a mostani könnyű zenei koncerteknek az idegrendszerre gyakorolt hatását. A ritmus, és amikor nem a szöveg számít, hanem a hatás, az az emberi idegrendszert is stimulálja. És képes extatikus állapotba átlendíteni. Ugyanígy vagyunk a korai többszólamúság egyházi zenéjével is, ami teljesen el van felejtve. El van felejtve a kontempláció, lassan azt se tudjuk, mi az a meditáció, és nem tudjuk, hogy mi a funkciója az ilyen típusú egyházi zenének. És mivel igényli az emberi idegrendszer, és igényli ezt az érzést, és ezt az élményt az egész emberi személyiség, azért lassan-lassan újra kezdjük felfedezni, és ahogy a végtelenségbe megy ezeknek a dallamoknak a sokasága, és most talán egyre több időnk van arra, hogy egy kicsit több időt szánjunk arra, hogy tudatosan Isten jelenlétében legyünk, ezért lassan-lassan kezdjük újra felfedezni a szavak nélküli kontemplációt. Az egész életünk egy ének, egy dallam. Liszt Ferenc, hazánk nagyfia, a Ceciliánus mozgalom magyarországi egyik nagy elindítója és személyisége írt egy szimfonikus költeményt, az a címe franciául Lépre lőd. Ez azt jelenti, hogy előjáték, előjátékok. És maga Liszt Ferenc a partitúra végére egy nagyon érdekes mondatot ír oda, mivel ez a szimfonikus költemény tartalmazza az emberi életnek a küzdelmeit, a harcait, a viharait, a feszültségeit, a romantikának minden eszközét fölvonultatja, crescendók, nagy dinamikai váltások, meglepetések, és a végtelenségig fölfokozza a zenét, amikor már nem lehet tovább, és a végén egy robbanásszerű rövid hang fejezi be a művet, és odaírja Liszt, hogy ez az a hang, amivel földi életünk véget ért, de ez az a hang, amivel megkezdődik az a végtelen dallam, amely által az örökké valóságban folytatódik örökké az életünk Istenben. Szeretnék most is belegondolni, hogy Isten jelenlétében vagyok. Szeretném, ha ti is átélnétek ezt most. Minél több időt tudatosan Isten jelenlétében.
Varga László atya elmélkedett a szemlélődő imádságról.
Hírek.